Tehát a 19. zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. A karmesternek Dávid zsoltára. Az eget hirdeti Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs fejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcséteszi az egyidőt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is. Édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgálat is figyelmezteti. Ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgálat. Ne uralkodjék rajtam. Akkor feszedetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait. Uram, kősziklám, és megváltom. Eddig Isten igéje, hajtsd meg a fejünket, és imádkozzon.
Múlt héten adtam egy lehetőséget nektek, de senki nem élt a lehetőséggel. Én azt mondtam, hogy eddig 6 hét keresztül beszéltünk a példabeszédekről, és ha bárkinek van valamilyen kérdés, valamilyen téma a példabeszédekből, amiről szeretne hallani a predikációt, akkor lehet szólni ezen a héten, és szívesen beszélek arról. Senki nem szólt. Én egy kicsit gondoltam, hogy csütörtökön esetleg azt fogok csinálni, hogy ide fogok fullalni, 5 percre állok ném a csöndben, és utána leülök és hazamenjünk. De gondoltam, hogy mégse csinálom ezt. Gondoltam, hogy esetleg fullalok ide, és beszélek egy kicsit az Európai Bajnokságról, hogy melyik csapat kapott ki, és miért kapott ki azt a csapat. De gondoltam, hogy a nők ma elege van ebből, és nem akarok többet hallani erről a fociról. Látom, hogy egy vagy két olyan ember, aki szívesen hallotta erről a nők között is, de azt sem gondoltam, hogy esetleg beszámolok, hogy én mit csináltam az én szabadidőm ezen a héten, hogyan csiszoltam föl a parkettel nálunk, és lakoztam azt, de gondolom, hogy azt se érdekel a legtöbb embernek, hogy inkább jutottam arra a pontra, hogy tovább lépjünk, menjünk tovább a példabeszédekből, és menjünk a zsoltárokba. És nézzünk a 19. zsoltárt. Fölteszem egy kérdést. Volt valamikor egy nehezebb időszak az életedben? Volt-e olyan, amikor esetleg nem igazán érintett téged, de valami, amit hallottad, földrengés, kínában, egy RV-t, egy szomszéd országban ott, Kína mellett, valamit hallottunk, és láttunk, hogy rengeteg ember meghal. És nem egy kicsit gondolkodunk, hogy ilyenkor hol van Isten? Isten miért nem lép közbe, és akadályoz egy ilyen? Vagy legyünk egy kicsit közelebb otthonban. Van egy olyan betegség. Az orvos javasol ezt, javasol azt, azt mondja, hogy mindjárt rendbe fogsz jönni, de mégse rendbe jössz. Csak az, hogy egyre több gyógyszert kell szedni, és egyre drágább a gyógyszer, És akkor valahogyan kétségbe esve az ember azt mondja, hogy Isten, én eddig veled jártam, én eddig igyekeztem veled lenni, és ilyen jutalmat ad nekem, hogy így bánt a hűséges szolgáddal, vagy valaki, aki közel áll hozzád, az az ember meghal, és akkor megint van egy olyan panasz, hogy Isten, de hol vagy ilyenkor? Miért nem segítettél? Vagy a munkahelyed? A főnök nem úgy bánik veled, ahogyan akarod. Vagy ráadásul megszűnik a munkahelyed. Akkor hol van Isten? Van egy olyan, hogy panaszkodunk Isten fele, hogy Isten te nem segítsz. Vagy esetleg a gondolkodásunk megy egy lépéssel tovább, nem hiszem, hogy ez valóban történik valakivel, de esetleg valaki azt mondja, hogy lehetséges, hogy mégse létezik Isten. Mert ha Isten létezne, akkor ő közbe lépne. De az, hogy Isten nem lép közbe, akkor nyilvánvaló, hogy Isten nem létezik. Becsaptak innen. Eddig azt gondoltam, hogy Isten létezik, és Isten segít, de most már vannak kétségeim. Most már bizonytalan vagyok benne. Most már nem tudom. Nem tudom, hogy ki már harcolt ilyen gondolatokkal az életeben. Lehetséges, hogy van valaki köztünk most, aki ilyesmivel küzdik. Mi a válasz? Isten ad egy választ nekünk? Én azt látom, hogy a 19. Zsoltár ad egy választ erre a kérdésre. Az, hogy Isten létezik-e, és az, hogy Isten ad-e segítséget nekünk. Itt a 19. Zsoltárban az első 7 versben Isten azt mondja, hogy ő létezik. És ő azt mondja, hogy így lehet látni, hogy ő létezik a teremtés által. A teológusok neveznek ezt az általános kijelentés. És azt mondnak, hogy az általános kijelentés keresztül van bizonyítékek arról, hogy Isten létezik. Énekeltünk a hegyek hirdeti, hogy ő az Úr. Énekeltünk, hogy az egek hirdeti, hogy ő az Úr. Egy pár héttel ezelőtt beszélgettünk, hogy milyen nagy a naprendszerünk, hogy milyen nagy az, amit Isten teremtett. De érdekes, amikor beszél erről, azt mondja, hogy ezek beszélnek, utána a 4. versben nincs szó és nincs beszéd, hangjunk sem hallatszik. Az az érdekes, hogy a teremtett világgal nem szavakkal beszél, de mégis beszél. Mégis mond azt, hogy Isten létezik. Csak az a probléma, hogy mi egy olyan világban látjuk, hogy sokszor nem is látjuk azt a világot, amit Isten teremtett. Van olyan, aki egy körúton lakik, és kinéz az ablakból, és mit lát? Csak beton. Nem látjuk azt a világot, amit Isten teremtett. És néha jó, ha amikor az ember megy egy gyerek hétre, vagy egy cserdelő hétre, és akkor van egy lehetőség kimenni abból, amit megszoktunk. És esetleg tudunk látni azt a világot, amit Isten teremtett. Egy olyan reggel, amikor időben fölkelünk, és látjuk azt, hogy hogyan jön föl a nap. Egy olyan délután, amikor egy vízparton nézünk, hogyan lemegy a nap. És látjuk, hogy az milyen gyönyörű. És akkor benne van a mi gondolkodásunkban, hogy ez nem a véletlenből van. Van egy teremtő mögötte, aki egy olyan világot teremtett, ami gyönyörű, ami szép. Ami beszél arról, hogy Isten létezik. Gondoljunk, hogy egy-két hónappal ezelőtt, amikor gyümölcsfák virágoztak, és gyönyörű voltak. Megint, miért olyan szép egy gyümölcsfák, ha ez csak az evolúció keresztül jött létre? És van még egy nagyobb probléma. A gyümölcsfák hogyan tudnak életben maradni? Tudjuk azt, hogy szükség van, hogy az a virágpor kerül az egyik fáról a másikra. Az hogyan történik? A méhecskék visznek az egyik fáról a másikra. Jó, van egy probléma. Az evolúcióval, az, hogy az előforduljon, akkor azt jelenti, hogy az evolúció folyamatban egyszerre kellett létrejönni azok a virágfák, és azok a méhecskék. Mert csak együtt tudnám életben maradni. A gyümölcsfák esetleg egy kis szél segítene, de az Isten terve szerint azok a méhecskék, azok, akik igazán létrehoznak azt, hogy azok a gyümölcsfák úgy tudnak élni, ahogyan kell. Azok a méhecskék, ha nem lenne a gyümölcsfák, milyen táplálék lenne neki? Láthatjunk azt, ha nézünk a természet, hogy milyen bonyolult, hogy milyen van összetéve. És ha mi nézünk ezt, és tanulmányozunk ezt, muszáj, hogy jutjunk arra a pontra, hogy azt mondjuk, hogy van valaki mögötte. Van egy teremtő. Remélem, hogy ezen a nyáron mindenkinek lesz lehetősége keresni azt az időt, amikor csöndben megy a természetbe, és körülmész. És gondolkodjunk azon, hogy Isten mit teremtett. Látjuk azt, hogy milyen bonyolult. Látjuk azt, hogy milyen mindegyik növény, mennyire más tud lenni. És látjuk azt, hogy van egy tervező mögötte. Létezik Isten. De valahogyan, amikor mi beszéljünk a teremtett világról, mi azt mondjunk, hogy az kevés, hogy az ember igazán tud megismerni Istent. És azért szükség van nem csak azt, hogy legyen általános kijelentés, hanem az, hogy legyen, amit úgy nevezünk különleges kijelentés, az Isten igéje. És ebben a Zsoltárban az író folytatja azzal, hogy beszél arról, hogy milyen az Isten igéje. Látjunk, hogy versformában írva ezt, és a 8., 9. és 10. vers lényegében nagyon hasonlót mond. Különböző kifejezések használ, amikor beszél az igéről, de egy kicsit ráépít mindegyikre, látsunk ezeket. A 8. verstől a 10. versig. Látsunk először, milyen főnevek vannak. Az Úr törvénye, az Úr interszava, az Úr rendelkezései, az Úr parancsolata, az Úr félelme, és az Úr döntése. Lényegében ebben a versben mindegyik beszél az Isten igéjéről. És ha mi nézünk és gondoljunk, mindegyik esetleg van egy kis finom különbség, amit kifejez az igéjéről. Az ő törvénye az volt egy olyan kifejezés, amit használtak, amit beszélt az egész igéről. Nem csak a törvényekről, ami benne van az igében, hanem a törvény az egy átfogó szó volt, ami érintette az egészet. Az ő szava. Így egy kicsit érinti azt a gondolat, hogy a bizonyság tétel. Amikor azt mondja, hogy mi az, ami történt. Bizonyságot tesz arról. Utána a következő kettőt, a rendelkezése és a parancsai, hogy Isten mit vár tőle. Az Isten félelme, esetleg azt mondja, hogy várja, Monti, ez nem beszél az igéről. De mégis ez visszakapcsolódik egy kicsit a törvényhez. Hogy mi hogyan reagáljunk az igéhez. Félelemmel és tisztelettel. És utána az utolsó a döntései, megint az, hogy látjunk az Isten akarata, hogy ő hogy milyen döntéseket hozott az igében. Ezek a versek beszélnek az Isten igéje. Az Isten igéje. És utána vannak a meleg nevek, ami beszélnek, hogy mit mond az igéről. Az első, amit látunk a 8. versben, az, hogy tökéletes. A tökéletesség azt jelenti, hogy amikor Isten adta az igét, ez egy teljes ige. Nincs szükség van arra, hogy Isten kiegészíti a Biblia más szentírással. Az ő igéje tökéletes és teljes. Következő kifejezés, az ő interszava határozott. Határozott abban, hogy biztos, hogy mondja azt, amit igaz. Nincs kétség van benne, hogy esetleg ez van, esetleg az van, az igény határozott. Mert ez Istentől jön. A rendelései helyesek. Jó és igaz az Isten igéje. Az Úr parancsolata világos. Isten nem akar, hogy mi maradjunk sötétségben irányítás nélkül. Azért az ő mondani való világos. És esetleg valaki mond megint, hogy de amikor én olvasom az igét, van olyan részek, van olyan dolgok benne, amit én nem tudok megérteni. Akkor hogyan tudunk mondani, hogy az Isten igéje világos? Én azt mondom, hogy ha mi olvasunk és tanulmányozunk és keresünk, lehetséges, hogy első látásban nem látjunk azt. De én azt mondom, hogy az Isten igéje nem tele van rejtvényekkel. Isten nem próbál becsapni minket. Isten nem próbál félrevezetni minket. Az ő igéje világos. Van egy célja az ő igéjével, ő akar segítséget adni nekünk. És az ő igéje világos abban az értelemben. Az ő igéje 9. versben tiszta. Nincs olyan benne, ami nem épít pozitív értelemben. Nincs olyan benne, ami tönkretenné az ember, vagy rossz lenne az ember részét. És az utolsó gondolat melléknél igazak. Az Isten igéje igaz. Ha te akarsz tudni az igazságot, nem kell messzebbre menni, mint olvasod az Isten igéjét. Mert az igazság benne van. Nincs olyan az Isten igéjében, ami nem igaz. És most jönnek ezek a részekben, hogy mit csinál az igé. Ezek az igék ebben a részben. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Említettem az elején, hogy van olyan időpontok a mi életünkben, amikor elcsődjük. Amikor van az, hogy van egy olyan nyomás rajtunk. Hogy fölteszünk azt a kérdést, hogy miért velem? Elmegy az élet kedve. És úgy érjünk, hogy nem bírjunk tovább. És akkor jön az a gondolat, hogy az Isten igéje felüdít. Mint egy hideg üdítő. Egy meleg délutánó. Ami felfrissíti az ember, amikor fáradt. Amikor úgy érzi, hogy ki van száradva. Az Isten igéje így. Isten nem akarja, hogy mi maradjunk abban a kiszáradott állapotban. Mi a megoldás? Nem az, hogy meneküljünk Istentől, hanem az, hogy forduljunk Istenhez. És kapjunk azt a friss üdítés tőle, amit csak ő tud adni. Nem csak belüli, hanem azt mondja így, hogy bölcsé teszi. Ott vagyunk ebben a nehéz helyzetben. Nem látjuk azt, hogy hogyan tovább. Mit kell tenni? Az Isten igéje ad nekünk útmutatást, hogy mi tudunk a bölcs döntést hozni. Az utolsó két hónapban, amikor tanulmányoztunk a példabeszédet, láttunk ezt. A bölcsesség, amit Isten ad, a mindennapi helyzetekre, az, hogy hogyan tudod lehet élni boldogságban, a házasságban, az, hogy hogyan lehet megfelelően nevelni a gyerekeket, az, hogy hogyan tudunk bánni a pénzzel, Isten ad útmutatást nekünk, hogy mi tudunk bölcsön élni. De csak akkor tudunk bölcsön élni, ha olvasunk az igét, és tanulmányozunk az igét. Anélkül hiányzik az a bölcsesség. Következő két gondolat hasonló az elsőhez. Az ő rendelkezései helyesek, megövendezitek a szívet. Az ő parancsolata világos, ragyogva teszi a szemét. Amikor elcsögedjük, amikor csak a problémákat látjunk, a megoldás az, hogy mi fordoljunk a figyelmünket, és nem nézünk azok a nehézségekre, hanem nézünk Istenre, és próbáljuk látni Istent az ő igéje által. Ha nem nézünk őt az ő igéje által, akkor nem lesz semmi alap arra, hogy legyen újból fény a szemünket. Nem lesz az, hogy újból csillog a szemünk. Abban, hogy van öröm. Abban, hogy van élet. A mi feladatunk, a mi arcunkkal visszatükrözni Istent. De csak akkor tudunk visszatükrözni őt, ha mi látjuk őt. Az örigéje által. A 11. versben azt mondja, hogy az igéj kívánokászabak az Aránnál, sok szín Aránnál is, édesebbek a méznél. Megint, olyan képek ad az Isten igéjéről. Azt mondja, hogy az érték. Azt mondja, hogy kívánatosabb az Aránnál. És én tudom, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy az Arán kívánatos. Azt mondja, hogy ez egy jó dolog, mert az Arán általában a boldogság jelenti. És az ember azt mondja, hogy ha van sok Arán, akkor minden rendben. De itt az igé azt mondja, hogy van valami, ami értékesebb az anyagi dolgoknál, és az az Isten igéje. És azt mondja, hogy úgy kell kívánni azt, ahogy némelyik ember kívánja az arra. És azt mondja, hogy édesebb a méznek. Abban az időben a méz volt a legédesebb dolog, amit az ember tudta képzelni. Én nem tudom, hogy ma van lényeges különbség. Én azt mondom, hogy esetleg mi tudnunk bemenni egy ABC-be, és ott az édességek között keresni valamit. Van rengeteg édesség. De azt mondja, hogy lényegében, hogy az Isten igéje édesebb, mint valamely, amit tudsz vásárolni a boltban. Ilyen az Isten igéje. Kívánatosabb és édesebb. De utána mondja, hogy mit csinál az igét. 12. versben. Szolgadat is. Figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. Figyelmeztetik. Az igéj mondja nekünk, hogy mi az a jó út, amilyen lehet menni, és az igéj azt mondja, hogy melyik az az út, amilyen nem szabad menni. Útmutatás ad, hogy mi az, ami bűn. Mi az, ami kerülni kell. És mi az, ami jó. És utána azt mondja, hogy aki megtartja ezeket, a jutalma bőséges lesz. Van olyan, hogy azt mond, hogy nem bőséges az én életem, nem olyan az életem, mint szeretnék, hogy legyen. Lehetséges a probléma, nagyon könnyű lehet megoldani. Lehetséges a probléma az, hogy nem tartod meg, amit mond az Isten igéje. Ha megtartjunk az igét, akkor a jutalma bőséges lesz. Lehetséges, hogy az a bőség nem lesz hónap, és nem lesz hónap után, de lesz. Mert Isten megígérte ezt. És Isten hőséges, és ha ő megígér valamit, ő megtartja azt, amit mond. A mi feladatunk megtartani az ő igényt. A 13. vers beszél arról, hogy vannak olyan bűnök a mi életünkben, amit nem igazán észreveszünk. Az nem jelenti, hogy ez nem bűn, ez nem jelenti azt, hogy nem rossz, de van olyan, amit úgy mondom, hogy nem egy szándékos bűn a mi életünkben. 13. vers. A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt nem büntes meg. So van olyan bűn a mi életünkben, ami előfordul. De én azt mondom, hogy tudatlanul teszünk ezeket. És Isten nem fog kegyetleníteni velünk, nem fog csúnyán büntetni olyasmire, amiről mi nem tudjunk. Az nem jelenti, hogy nem kell törekedni, megismerni és észrevenni ezeket. Van egy olyan gondolat, hogy a tudatlanság jó. És én azt mondom, hogy nem akarok ismerni bizonyos törvényeket, mert ha megismerem a törvényt, akkor be kell tartani. Inkább, ha megyek egy másik országban, nem akarok tudni a törvényeket, mert akkor tudok csinálni olyasmit, amit a törvény esetleg nem enged. De nem tudok róla, akkor megteszem. Lenne nagyon sok jó törvény. Szóval az Egyesült Államokban van egy olyan törvény, ha az ember megy egy áll egy piros lámpánál, miután megáll, szabad jobbra kanyarodni, ha nem jön forgalom. Milyen jó törvény. Az ember este 11-kor hazamegy, érkezünk egy lámpánál, az utcán még senki, de piros a lámpa. Itt Magyarországon várni kell, addig, ameddig a lámpa nem van. Az Egyesült Államokban megállok, körülnézek, és megyek. Hamarabb leszek otthon. Jó, tegyünk fel, hogy mert akkor ember ide jött Magyarországra, nem akarok tanulni, hogy mi a törvények. Ha piros a lámpa, én jobban fogok kanyarodni. Nem olyan nekem, hogy nem szabad ezt csinálni. Inkább szeretnék úgy élni, ahogyan könnyen. Az a jó, hogy Isten nem kegyetlen, és ő azt mondja, hogy nem fogok büntetni emiatt, de amikor már tudjunk róla, legközelebb nem fogunk csinálni azt. Tegyünk fel, hogy egy amerikai turista itt van, ő a piroson jobbra kanyarodik, a rendőr állítja őt, ami az is egy kis szóra lenne, ha egy rendőr ilyesmi miatt állít valakit, de mondjuk, hogy ő állítja őt, és azt mondja, hogy ez nem szabad csinálni, az ember azt mondja, ne haragudj. Az Egyesült Államokban ez szabad csinálni, nem tudtam, hogy nem szabad. Tegyünk fel, hogy a rendőr azt mondja, jó. Most már ettől kezdve vegye tudomásul, hogy nem szabad ezt csinálni, nem fogok büntetni most. De legközelebb igen. Az ember elmegy, következő piros lámpánál, mit csinál? A helyes ebben a helyzetben az, hogy most már tanult, most már tudja, hogy ez bűn, és nem csinálja. ha meg is csinálja, az már szándékos bűn. Mert most már tud valami, ami tud, hogy nem szabad csinálni. És így beszél a 14. vers, amikor valaki olyasmit csinál, ami tudja azt, hogy bűn, de mégis megcsinálja. Úgy mondom, hogy egy olyan ember, aki beképzel, vagy büszke, és azt mondja, hogy tudom, hogy ez bűn, de én ezt akarom, ez a jó nekem. És tényleg azt mondom, hogy egy olyan ember, aki öntör. És ő azt mondja, hogy mindegy, hogy Isten mit mond, én azt az utat választom, ami könnyed és jobb nekem. Isten azt mondja, hogy az igét azért adja, hogy mi látjunk mi az, ami bűn, és mi kerüljük azt. Bármilyen arra, és bármilyen nehéz az. Ő nem akar, hogy mi belekerüljünk olyan bűnbe, ami ő mutat nekünk, hogy bűn. A utolsó vers, a 15. vers. És érdekes, mert lehetséges, hogy az ember azt várna itt, hogy beszélt most a bűnről, és befejezne azzal, hogy én vagyok a bíró, én vagyok, aki megítél, hogy bűn teszel. Látjuk azt, hogy ő nem ezt mond, hanem ő befejezi egy pozitív gondolattal, amikor a Dávid, ahogyan írja, itt azt mondja, hogy fogad kedvesen számnak mondásaimat és szívem gondolataimat. A régi fordításban azt mondja, hogy legyenek kedvedre váló szájam mondásaim. Legyen az én viselkedésem megfelelő nekem. A gondolat így, hogy amikor az embereket áldozatot hoztak az Úrnak, az volt a kívánság, hogy ez az áldozat, amit én hozom, az legyen olyan, ami tetszik neked. Ez volt az ő szándéka, hogy az én életstílusom legyen olyan, ami egy élő áldozat, amit megfelel neked. Ez volt az ő szívvágya. Miután ő látta a teremtett világ, az általános kijelentés, miután ő foglalkozott a különleges kijelentéssel, az volt a vágya, hogy legyen az én életem olyan, ami tetszik neked. Egy Isten tetsző életet akart élni. És utána befejezte azzal, hogy ő azt mondja, hogy Uram, kősziklom, és megváltom. Ő látta azt, hogy a kőszikla az ő életében Isten. Lehetséges, hogy minden körülte mozog. Abban az értelemben, hogy a betegség, a nehézség, a munkahely, ez és az, és minden bizonytalan. De ott van egy kőszikla. És az a kőszikla nem mozdul meg. Mindegy, hogy milyen nagy a vihar az életedben. Ott kell maradnunk a kőszikla. Ha elmozduljunk a körsziklaról, akkor valóban a vihar elvisz. De ha ott vagyunk a körsziklán, ha ott vagyunk benne, ő a megváltó, ő a menedék, ő aki véd minket, és őriz minket. Isten véd téged, Isten őriz téged, ha te ott maradsz a körsziklán. Ha nem maradsz ott, akkor bekerülsz a gyors vízbe. Akkor bekerülsz a veszélybe. A mi feladatunk maradni a körsziklán. Hogyan? Figyeljünk és látjunk, hogy Isten van, teremtett világban, és azt, hogy figyeljünk az ő igéjére, és látjunk, hogy ő milyen, és mit mond nekünk. Ő a megváltunk. Csak benne tudunk találni biztonságot. Más helyen nem szabad keresni. Ő a körsziklán. Imádkozunk. Édesatyám, elismerem, hogy túl gyakran előfordul, hogy nem figyelek arra, amit te teremtettél, hogy elfelejtem azt, hogy milyen vagy. És amikor ezt csinálom, akkor vannak olyan helyzetek, amikor kétségbe esek. És amikor kezdem kérdőjelezni azt, hogy valóban jó vagy. Kérem, segíts engem, és segíts minket, hogy tudunk nem csak a nehézségekre figyelni, hanem hogy tudunk felfigyelni rád, és látni, hogy milyen vagy a gyönyörű teremtett világban, és a tökéletes igében. Segíts minket látni azt, és tapasztalni azt, hogy te vagy a körszikla, és te vagy a megváltó. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.